Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. A múlt héten, szeptember 10-én hivatalos ünnepnapot tartott Gibraltár. A nagyjából 6 négyzetkilométeres város arra a népszavazásra emlékezik 1967 óta évről évre ezen a napon, amelyen a lakosság döntött Spanyolország és Anglia között utóbbi javára. Így Gibraltár státusza továbbra is brit tengeren túli terület maradt. De hogy miért ilyen fontos ez a majmok lakta szikla az ott élő embereknek és a világhatalmaknak évezredek óta, arról Katona Csaba történészt, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársát kérdezem. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Szervusz, köszönöm a meghívást, tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat.
Az okokat talán lehet, hogy érdemes a földrajzi tényeknél kezdeni.
Hát sőt, hiba volna, ha nem onnan kezdenénk.
Hogy akkor itt légy szíves.
Olyan tengerszorosról beszélünk, aminek a ellenőrzése, a felügyelete az ókor óta kiemelten fontos volt minden létező hatalomnak, ami itt ezt a területet birtokolni tudta. Ez ugyanaz a helyzet, mint mondjuk a Boszporusszal, tehát ha egy ilyen csatornát ellenőrizni tudok, akkor én tudom annak az ütemét diktálni, hogy ki és mi tud itt átjönni. Ez nyilván egy háborús helyzetben kiemelten fontos szerepet kaphat, de hát azért a kereskedelmi ellenőrzés szerepe sem elhanyagolható mondjuk békeidőben.
Hát egy kicsit, hogyha mi összehasonlítjuk a Boszporusszal, akkor talán ez a gibraltári szoros talán még kicsit fontosabb is, ugye, mert a Boszporusz egy ilyen beltengerre néz, a Fekete-tengerre, a gibraltári szorosból viszont ki lehet az egész világra jutni, úgyhogy ennek ugye megnőtt a jelentősége az évszázadok, évezredek során.
És különösen azóta, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy ha kimegyünk az óceánra, akkor az óceánnak a másik oldalán találunk egy másik hatalmas kontinens, nevezetesen Amerikát. Ugye ne felejtsük el, hogy onnantól kezdve, hogy Kolumbusz Kristóf, hogy nevezzük így, ilyen magyaros formában így szoktuk meg, bár tudjuk, hogy nem ez volt a neve pontosan. De hát onnantól kezdve, hogy ő felfedezte Amerikát, megint csak egy óvilági szóhasználattal élve, mert hiszen hát tudjuk, hogy már jártak ott nagy valószínűséggel vikingek is korábban.
Tehát Európából már voltak ott emberek.
Így van. Ugye ezeket nyilván nagyon nehéz tételesen igazolni, de azért jelenleg a tudomány úgy foglal állást, hogy igen, ez most már egyértelműnek nevezhető.
De most már ez így maradt szerintem örökre, tehát Amerikát Kolumbusz fedezte fel. Tehát
a jelentőségét tekintve sokkal fontosabb, hogy ő ott járt, mint akárhány viking harcos, hiszen az egy töredék pillanat volt, amikor ők oda eljutottak. Nyilván megvan ennek a műlődös történeti, társadalom történeti és a többi jelentősége, hogy az őslakosokkal találkoztak az első európaiak, de ennek nyomán nem alakult ki egy óriási arányú európai invázió. Kolumbusz partraszállását viszont ezt nagyon rövid időn belül követte. És az, hogy hogyan válik igazi tengeri nagyhatalommá mondjuk Anglia, vagy akár Spanyolország, vagy akár Portugália, hát ebben ugye nagyon komoly szerepe van ennek a felfedezésnek. Úgyhogy igazából lehet most azon tusakodni, hogy ki járt először Amerikában európai emberként, ez egy ilyen szofisztikált vita. Az viszont kétségtelen, hogy Kolumbusz felfedezése indított el olyan folyamatokat, amik átalakították a világtörténelmet, ezt nehéz lenne vitatni.
És már pedig Kolumbusz a gibraltári szoroson ment ki, hát az addig ismert világból, ez biztos.
Így van, és vállalt egy óriási kockázatot, hiszen tegyük csak mérlegre, hogy amikor egy ilyen hajó elindul az ismeretlen felé, jól lehet, tudjuk, ugye, hogy Indiát akarta megcélozni, de hát ez mégiscsak kimegy arra a végtelen nagy, hatalmas vízre, és innentől kezdve a kockázatnak a mértékét valószínűleg mi a 21. századból, amikor már segítségen tudunk hívni mobiltelefonon, meg modern eszközökkel tudunk navigálni, ezt mi valószínűleg fel sem tudjuk mérni.
Hát ez egészen biztos, és hogyha már itt tartunk, hogy az ott egy ilyen világvége lehetett ugye az addig ismert világban visszamenőleg mindig, akkor esetleg érdemes itt a mitológiai előzményeket is figyelembe venni, tehát ugye Heraklész oszlopa, vagy Herkules ugye rómaiaknál latinosan volt ott, és ugye hát az volt a történet, azt hiszem, hogy ez Heraklésznek a talán 10. feladata körül volt ez a tett, hogy aki ott talán szét kellett feszíteni ugye a tengerszorost, és akkor így nyitotta meg az addigi kijárat, nem létező kijáratot, akkor így alkotta meg a Mediterráneumból az Atlanti óceánra, tehát odaállt a hatalmas erejével, és szétfeszítette a szorost, és akkor ennek az egyik sziklája ugye maga a gibraltári szikla, a másik pedig ugye vele szemben a mai Ceuta, az pedig ugye spanyol kézen van Afrikában.
Igen, ez egy nagyon sajátos hely ilyen tekintetben is, de visszatérve Héraklészre, valóban ugye az emberi elme az úgy működik, hogy nem szereti a válasz nélkül maradt kérdéseket, és amikor lát valamit, és nem tudja értelmezni, akkor ha nem talál magyarázatot, akkor teremt. Ugye a mitológiák ilyen tekintetben leképezhetőek az emberi gondolkodás felől. Itt volt egy olyan természeti jelenség, ez gibraltári szoros, amire valamiféle magyarázatot kerestek, hogy hogyan keletkezhetett.
Ugye ez a szoros egyébként olyan 13 kilométer, tehát annyira szoros, hogy azért úgy apró emberi léptéknek hatalmas, de mondjuk így közlekedés szempontjából védhetőség, támadhatóság ilyen szempontból azért...
Gondoljunk bele, hogy a óceánhoz mérten mennyire szoros, tehát igen. Ugye minden nézőpont kérdése.
Meg kell találni a hatalmas óceánról, hogy és hol megyünk be.
Egyébként ez a bő 10 kilométer, ez annyit jelent, hogyha mondjuk egy flotta akar kimenni, akkor olyan nagyon sok hajó egymás mellett nem haladhat, tehát nyilván itt beszűkülnek a lehetőségek a szó minden értelmébe. A Héraklész oszlopait illetően az teljesen egyértelműnek tűnik, hogy valóban Gibraltára északi. A déli oszlop kapcsán azért vita folyik, hogy ez most Szeúta vagy nem Szeúta, több tipp is van erre, most igazság szerint megint csak azt tudom mondani, mert történészt ezt nem szeretik volna, hogy igazából teljesen mindegy, ezért monda. Tehát fogalmunk nincs, hogy a ókori görögök mivel azonosították, és igazából jelentősége sincsen ezt ebben a tekintetben. Annak nyilván van, hogy ők is föl tudták mérni, hogy ez a kapu, ugye állítólag ott volt a non plus ultra felirat, az egy olyan világra nyitott, ami számukra ismeretlen volt, és bizonyos értelemben persze felfedezésre várt, de megint csak visszautalnék arra, hogy kimenni a nyílt óceánra, elhagyva a biztonságos partszakaszt, azért az nem ugyanaz a történet, mint amikor mondjuk megkerülöm Afrikát, az se egyszerű, tegyük hozzá, tudjuk, hogy miért. Gondoljuk a jóreménységfokára, vagy gondoljuk a honfokra más viszonylatban.
Időjárási körülmények például.
Például a
kokáért. Ismeretlen kikötők, stb. Ismeretlen népek.
Így van, ugye volt egy feljegyzés, ha jól emlékszem, a ókori Egyiptomból, egy Kirkuf nevű hajós arra figyelt fel, hogy egy idő után máshol kell fel a nap, tehát innen lehet modellezni, hogy valószínűleg megkerült a Afrikát, és így az egyenlítőn is áthaladt. Ebből egyébként a remek ifjúsági regény született a Delfin könyvek sorozatában, olvastam annak idején, de ez most mindegy. Az viszont nem.
Csak egy lábjegyzetet ide, hogy mondtad, hogy ugye európaiak korábban is jártak már Amerikában, a vikingek, mondjuk 500 évvel Kolumbusz előtt nagyjából, és de annak nem lehet ugye világtörténeti jelentősége. Hát én úgy tudom, hogy kínaiak is jártak már korábban, jóval korábban Afrikában, és hogy ők sem gyarmatosították, elment oda valamiféle flotta Kínából, jó, itt voltunk, és utána hazament.
Ugye nagyon nem mindegy, hogy ha valaki a partra száll egy ismeretlen földrészen, az hogy kerül oda, mit képvisel és milyen céllal van ott. Tehát nyilván, amit tudni vélünk ezekről a korai viking telepekről, ugye a vikingek hajós nép voltak, mentek mindenhova, gondolom csak Kijevre, amit ugye a Varégnak nevezett keleti vikingek alapítottak meg. Talán kevésbé közismert, de csak néhány példát mondanék elő, milyen befolyást gyakoroltak a korai szláv történelemre. Például a Vladimir név az a Valdemárból lett, a Oleg az a Helgiből, a Igor az az Ingvárból, és a Sziatoszláv fejedelem volt az első kievi fejedelem, aki már szláv nevet viselt, ő az, aki a besenyők elleni harcban aztán az életét veszti, és állítja, a kurja besenyő vezér ivócsanakot csinált a koponyájából, de ez megint csak elkalandoztam picit, szóval csak arra akarok utalni. Azért a vikingek persze letelepedtek valahol, de olyan értelemben nem képviseltek egy hatalmas államot, mint amilyen értelemben mondjuk Vasco de Gama vagy Kolumbusz. Tehát hol egyértelműen megfordítható a kolonizációs gyarmati törekvés, mármint az, hogy ezeket a területeket a magukénak tekintsék az állam a király nevében, azért a 16. században, meg a 15. Kolumbusz idén ez már teljesen egyértelmű volt, és ugye nem véletlenül indul meg a harc, úgymond a világ többi részének a birtoklásáért, hát gondoljunk csak a spanyolok meg a portugálok közötti világfelosztására, a Tordesillasi szerződésre például a kokáért, tehát itt már egyértelműen léptékváltásról beszélünk, és ez adja maga jelentőségét ezeknek a felfedezéseknek. Na de ez növeli Gibraltár jelentőségét is majd a későbbiekben, hiszen ez a kijárat az óceánra, akárhogy is nézzük a tenger, a földközi tenger felől.
Nyilván akkor még Európából nézték, vagy néztük a világtörténelmet.
Mi igen, mások meg nem, ezért ezt ne felejtsük el, de ugye nyilván mi mindezt ennek maga felé hajlik a kezel, hogy mondani szokták, hát számunkra nyilván az európa-centrikus történelem értelmezés.
Olyan világtérképet látunk, mi Európában olyanok készülnek, hogy Európa van középen, Ázsia van jobbra, így Amerika
van.
Balra.
Így van, meg ott Afrika lent délen.
Hát és ugye más történelmi helyeken, vagy más földrajzi helyeken pedig teljesen érdekes, hogy egy Amerikában készült világtérkép, ez Amerika van középen is, vagy ázsiaiak is, tehát láttam ilyeneket, tényleg furcsa olyan szem embernek nézni, aki ezt nem szokta meg.
Hogyne, hiszen teljesen egyértelműen mindenki ugye a saját tudása, a saját környezet, az őt keretező világ felül tekint a föld egyéb részeire, ez teljesen érthető. Ugye az, amit ma látni szoktunk, hogy ez a kiterített világtérkép, ami ugye a földgömböt képezi le annak vetületeivel, az végül is egy közmegegyezés nyomán született, hogy ne egy valamire helyezzük a hangsúlyt, hanem hogy értsük meg, hogy a föld az egy egységes valami. És hogy ne egy szempont érvényesüljön, hanem hát próbáljuk meg úgy tekinteni ezt a dolgot, hogy igen, ez a része, az a része, amaz a része ugyanolyan fontos, legfeljebb én az egyikhez jobban kötődöm.
Hát ennek a földnek akkor mondjuk mondhatjuk, hogy Gibraltár a közepe volt annak idején.
Ilyen értelemben igen. Minden további nélkül. És ugye ez a szoros, ugye ez a monda, ez a mítosz, Héraklész nagy feladatainak az egyikét kötik ehhez. Jól emlékszem, ez az volt, amikor egy nyájat kellett haza terelnie, de itt is tehát igazából mellékszerepet játszanak Héraklész oszlopai ebben a történetben. De mégiscsak egy a magyarázattal szolgáltak arra nézve, hogy igen, itt valami rendkívüli dolog történt, és hogy ez a kijárat a világra, ez nem véletlenül született meg, hogy ennek volt valami ilyen jellegű háttere.
És ez Ceutában van egy bronz szobor, tehát a másik oszlop helyén, a déli oszlop helyszíne, ugye akkor most egyezünk meg abban, hogy bizonyos tekintetben akkor legyen Ceuta, és hogy ezt a bronzszoblot egy Hines Serrán Pachán nevű kortárs helyben született művész készítette. Egyébként egy nagyon ismert szobrász, mert 250 kiállítása volt, 3800 alkotása készült, a Guggenheim Múzeumban is van.
Nem sok szabad ideje lett.
És nem a Bilbaóiban, lehet, hogy ott is van, de hát ez természetes lehet, hanem a New Yorkiban is, meg magán kiállításokon, meg magán gyűjteményekben is. Tehát ez az ember készítette el ezt a szobrot. Egyébként ezt, hogyha megnézi bárki, beüti, hogy Heraklész oszlopai, akkor ez a szobor rögtön kijön. Középen van Heraklész, és szétfeszít két ilyen hatalmas bronzszobrot. Tehát nagyon jól megragadta ez az ember a mitológiai történetet.
Ezeket a szobrokat meg kell mondjam, ezeket a fajta szobrokat kifejezetten kedvelem, ugye ha felállítják mondjuk egy politikus szobrát, az általában elég megosztó tud lenni. Ha egy történelmi eseményre emlékezik egy szobor, még az is tud megosztó lenni, ugye minden ilyen szobor, minden emlék még egy kettős időségben értelmezendő. Egyrészt az, amit a jelenkor, vagyis a mű alkotásának a pillanata magáinak tekint értékrendet, illetve azt, hogy ezt hogyan próbálja meg történeti kontextusban értelmezni. Egy ilyen szobor viszont igazából egy mítosznak állít emléket, ami sokkal kevésbé vitatható. Nyilván senki nem gondolja komolyan, hogy Héraklész tényleg létezett, és tényleg így csinálta.
Egyeket feszített szél.
Pontosan, de azért a lokális emlékezetnek, a helyi kultúrájának ez nyilván is sarkalatos része, hogy van egy ilyen mítosz. Miközben ugye ugorő lakosságot nem fogunk találni a környéken, ez teljesen logikus módon, de pontosan ez a szép benne, hogy egy ilyen vitát nem gerjesztő mítosz, az túl tud ívelni évszázadokon, évezredeken, és hozzájárul a lokális tudathoz. És igen, ez nagyon-nagyon helyes dolog, hogy egy ilyen szobrot felállítottak ott.
Szóval akkor a mitológiai gyökere is megvan Gibraltár fontosságának mindenképpen.
Meg természetesen a római, ugye mindig elhangzik, hogy mit adtak nekünk a rómaiak.
Hát akkor nézzük így akár a történelmet is, ugye a hellenikus korban járunk itt Heraklésszel, és hát azt hiszem, hogy az első ilyen államnak nevezett valami hasonlóság, az talán hogy a vizigót királyság. Hát az idejéből.
Így van.
A rómaiak után. Tehát a rómaiak után. A
római birodalom az szintén fel tudta mérni nagyon-nagyon helyesen ennek a szorosnak a fontosságát. Tehát nem véletlen, hogy a rómaiak is megvetették itt a lábukat, de hát a rómaiak mindenhol megvetették a lábukat, és hol megvetették, azt hatékonyan tették. Tehát igen, ők is itt voltak. De valóban, ha abba gondolkodunk, hogy a középkorban milyen államról beszélünk, akkor az a vizigót királyság, ami hát a 700-as évek elejéig uralja ezt a területet, és tulajdonképpen Gibraltár mai nevének a eredete is az ő bukásukhoz köthető, ugyanis amikor Afrika felől elkezdődtek ugye a mór hódítások, vagy a mórnak nevezett hódítások, na hát akkor történt itt egy nagyon érdekes csata, aminek nyomán ugye sikerre vezette a hadait egy olyan hadvezér, akit ugye önnek a nyomán elnevezték a sziklát, ez ugye Tarik. És azért lényeges dolog ez, mert...
Ez egy ismert név, hogy keresztnév, hogy Tarik, ugye ezt mai napig is muzulmán világban
hogyne.
Sok kisfiú
hogyne.
Viseli.
Viszont ebben az időben egy konkrétan egy uralkodó viseli, ami azért nagyon nem mindegy, tehát hogy neki milyen potenciál áll a háta mögött. Ezt is ilyen vitatható mondás sorra övezi, ugye ott van szembe Ceuta, és van egy ilyen krónikás történeti hagyomány, hogy Ceutának volt egy Julianus nevű grófja, Julianus vagy Julián vagy Julián, maradjunk a Julianus elnevezésnél, ugye 700-as évek elején vagyunk, és hogy Julianus egyik leánya, az Roderik vagy Rodrigo vizigót uralkodó udvarában volt udvarhölgy, és a romantikus elképzelések szerint idézőjelben téve a romantikust, egy nagyon súlyos személyes ellentét állt a háttérben, hogy Julianus segítette a mórhódítást, nevezetesen az a hír jutott el hozzá, hogy a leányát elcsábították, más elképzelések szerint egyenesen megerőszakolták az udvarba, és ez személyesen az uralkodó követte el. Na most ezek a források azért, amik erről vallanak, jóval 711 után keletkeztek, tehát éppen úgy megvan az esélye annak, hogy egy hiteles információ, mint annak, hogy igazából ez egy utólag romantikusan kiszínezett történet, egy eredet magyarázat, hogy miért történt a dolog. Egyes történészek még Julianus létét is vitatják, hiszen kortárs forrásokban nem feltétlenül fordul elő a neve, de mégiscsak úgy szól a történet, hogy ő volt az, aki kulcsszerepet játszott a mórhódítás sikerében.
Ő segítette őket?
Ő segítette őket, így van. Tehát, hogy olyan emberről beszélünk, írja ez a történet, hogy akinek volt egy nagyon súlyos személyes sérelme, és ez a személyes sérelem játszott szerepet abban, hogy úgy ítélte meg, hogy számára a Roderik, és ezáltal a vizigót állam az ellenség. Ismerve a történelmet, sokkal valószínűbb, hogy ha volt is ilyen, akkor Julianust inkább a személyes ambíciója meg a hatalomvágy vezette, ezért a történelem sokkal kevésbé szokott érzelgős lenni a valóságban, mint hogy látni szeretnénk. Megint csak hozzátéve, hogy már csak normális emberként is hinni remélem, hogy nem történt egy ilyen borzalmas dolog egy fiatal lányal egy udvarba, persze hát ezen már utólag kár gondolkodni, de akárhogy is volt, az ő a fennmaradt források szerint, amit megint csak mondom, vitatnak történészek, hogy tényleg így volt-e, az ő helyismerete, az ő tapasztalata, a tudása az nagy mértékben segítette a mór sikereket. Voltak ilyen nagyon szép feljegyzések arra nézvést, hogy egy 100 000-es vizigót sereg szállt szembe a hódítókkal. Szép kerekszem. Mondjuk az augsburgi csatánál is nagyon szeretnek 100 000-es létszámot vizionálni, mármint a hódító magyarok oldaláról. De hát ez inkább a túlkerek szám, ez valószínűleg a fantázia szüleménye. Nagyon is nehéz volna elképzelni, valaki mozgósítani tudjon, gondoljunk az élelmezésre, logisztikára. Igen. Általában véve a legyőző sereg létszámának a felemelése az igazából egy dologról szól, hogy a győztes diadalát még jobban ki lehessen emelni, hogy micsoda hatalmas ellenséget sikerült legyőzni. Szóval valószínűleg itt azért ekkora sereg nem volt, inkább egy ilyen 20-25 000-es létszám.
Az is rengeteg.
Hatalmas.
Tehát 5-10 000-es seregekkel már Európa szintű hódításokat abszolút lehetett abban az időben abszolút végrehajtani.
Meg gondoljuk bele, hogy ezt a sereget mozgatni, irányítani, etetni, itatni, kézben tartani. Szóval igazából egyszerűen fogalmunk nincs, mekkora volt a két sereg, nem tudjuk. Egyet tudunk, hogy mi lett.
Ott volt Tarik.
Ott volt Tarik. Na és hát Tarik, ha már ott volt, akkor győzelemre vezette a seregeit, és maga Roderik vagy Rodrigo, a vizigót uralkodó is elesett a csatába. És innentől kezdve gyakorlatilag elindult két dolog. Egyrészt nyilván a vizigót állam felszámolása, de másfelől pedig az a mór hódítás, ami aztán rekonkviszta háborúkig, ugye tartja egyes bástyáit a Ibériai félsziget.
Hát akkor ez olyan 7-800 éven keresztül sokáig állt fenn.
Nagyon sokáig, és ugye ezt a mai napig meg lehet tapasztalni ennek a nyomát Spanyolország déli részén. A építkezésben, a kultúrában, az étkezés, a fűszerek, tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog, ami nem vált mulandóvá, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon nem bántak kesztyűs kézzel a rekonkviszta háborúk idején az ott maradt mórokkal, vagy akár a mórörökséget őrző emberek, a móriszkókkal. Erről a mai napig egyébként folyik vita, hogy most ezt hogyan tekintsék, de ebben most nem akarok belemenni, pusztán arra szeretnék célozni, hogy ez tényleg egy világtörténelmi jelentőségű eseménysornak az elindítója volt.
Hiszen Amerika felfedezése ennek nyomán jöhetett szóba egyáltalán.
Hát az a rekonkviszta háborúkkal esett egybe valóban, pontosan, és akkor megint visszakanyarodunk a Gibraltár tematika egy másik értelmezéséhez. Viszont a szikla ekkor kapja a nevét, tehát ez a Jebel Tarik, ez Tarik sziklája.
Jebel Tarik Gibraltár, tehát így ez így módosult, hát úgy kiejtették különböző nemzetbéliek, és akkor ez lett belőle.
Azt tegyük rögtön hozzá azt, ami sokszor nem evidencia, hogy fogalmunk nincs, hogy mondjuk a középkorban, vagy a 17. században hogyan ejtették ki a nevét, ugye írott forrásaink vannak, nyelvi törvényszerűségek alapján vissza tudunk következtetni dolgokra, de korabeli hangfelvétellel nem rendelkezünk, tehát ezek feltételezések. Nyilván az írás a korai időben egyetlen dolgot szolgált, hogy a szóban elhangzott információt rögzítse. De azt, hogy azt a leírt szöveget egy írni, olvasni tudó ember hogyan ejtette ki, már egy teljesen másik kérdés. Tehát egységes kiejtésről nagy valószínűséggel a modern idők előtt nem is beszélhetünk, de nem akarok belemenni ilyen nyelvészeti dolgokba, maradjunk abban, hogy a Jebel Tarikból lett a Gibraltár, ezt pedig fogadjuk el így.
És akkor ezek szerint akkor 711-ben jöttek az arab vagy a muzulmán hódítók,
így van.
És akkor voltak ők egészen 1490-ig mondjuk?
Igen,
vagy,
nagyjából.
Vagy
igen,
tehát ugye Granada eleste.
Így van, pontosan ez számít az ikonikus pontnak, tehát hogyha a kezdetéhez nyúlunk vissza, akkor az szokott lenni ugye Gibraltár, és akkor valóban Granada, mint utolsó komoly erőd, amit sikerült visszafoglalni tőlük.
Akkor hagyták el Európát.
Így van. És kényszerből. Nyilván egy részük meg ott maradt, ugye, akik, ugye ez nagyon érdekes.
Mármint államilag.
Államilag mindenképp. Az ott maradók sorsa azért nagyon érdekes, mert itt több évszázadról beszélünk. Sőt, hát
mai napig
több mint fél évezredről. És ugye ez azért furcsa.
A moriszkók ugye most is.
Hogy ne volnának.
Vannak nevek, vannak kulturális nyomok.
Meg genetikailag is ott vannak nyilvánvalóan, hogy mi történik akkor, ha bekövetkezik egy ilyen esemény, amit nyilván spanyol oldalról, vagy Kasztília-Aragónia oldalról felszabadításként élnek meg, teljesen okkal joggal, és akkor azt mondják hogy ott élő Mórnak, hogy na most akkor menj haza, ahonnan jöttél, de mondjuk ez nem egy fegyveres ember, hanem mondjuk egy kereskedő, vagy egy iparos. És akkor azt fogja mondani, de hova menjek haza, amikor nekem már a dédapám is így született. Tehát ez az egyetlen hely, ahova kötődöm. Ilyen Magyarországon is volt, például amikor Eger várát visszafoglalták, hiszen az közismert, hogy 1552-ben ugye Eger megvédte magát, az kevésbé, és nem szeretjük hangoztatni, hogy aztán 1596-ban meg elesett, és egy körülbelül 100 évig ott oszmán hódítók ott voltak, akkor hát éltek Egerben, muzulmán vallású.
Hát ott van a minaret is például.
Egy, nem véletlenül. Iparosok, kereskedők, és nekik is mondták, hogy most akkor lehet hazamenni Anatóliába, ők meg mondták, hogy de hát...
Hol van Anatólia?
Azt se tudták. Igen, nagyjából körülbelül igen, és akkor nagyjából arra jutottak, hogy rendben van, ha kitérnek kereszténynek, akkor maradhatnak, hiszen folytathatják a iparos tevékenységüket, és így esett, hogy ha jól emlékszem, a egri városi tanácsba a 18-19. Századba bekerült egy olyan ember, akinek az volt a vezetéke, hogy Alli, két Y-nal írta, de az egyik török család leszármazottja volt a Alli, innen van a név.
Hát ez hasonló volt akkor ezek szerint. Mondjuk Gibraltárban is.
Így. Hát a mai napig rendkívül vegyes a népessége.
Igen.
Nyilvánvalóan. Tehát egy hatalomváltás, egy impériumváltás, az sosem jelenti azt, hogy a népesség is teljes egészében kicserélődik. Rossz esetben ez népirtással, népek előzésével, és ez a moriszkóknak is kijutott, ezt ne felejtsük el. De azért nem sikerült teljesen felszámolni őket. Szóval ez együtt járhat ezzel, de nem szükségszerűen. És alapvetően azt lehet mondani, hogy nem is érdeke egy normálisan gondolkodó államnak, hogy az ott élő lakosság teljes egészét kiítse, elkergesse. Nyilván vallási alapon lehetett ilyet csinálni, a modern időben nemzeti alapon volt, nagyon sokszor a...
Ismerjük.
Hát sajnos igen, tehát hogy a gyűlölet forrásává válhatott a nemzeti ellentét, vallási ellentét, de ez mindig döntés kérdése, hogy én ezt minek tekintem.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Gibraltárról beszélgetünk, amelynek az elmúlt héten, szeptember 10-én volt a hivatalos ünnepnapja. Ekkor szavazta meg 1967-ben az akkori lakosság, hogy Spanyolország és Nagy-Britannia közül Nagy-Britanniához tartozzon a terület. Vendégem a stúdióban Katona Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa, és akkor eljutottunk most Gibraltár történetében, a spanyol időkig, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy hogy vált britté ez a szikla. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Gibraltárról, amelynek a múlt héten volt a nemzeti ünnepe, ekkor 1967. szeptember 10-én szavazta meg a lakosság, hogy Nagy-Britanniához tartozon továbbra is ez a 6 négyzetkilométernyi város, amelyik Spanyolország egyik déli csücske, a mai napig is rendkívül fontos terület. Vendégem a stúdióban Katona Tamás történész, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa, akivel eljutottunk Gibraltár történetében Herakléstől egészen most már a spanyol időkig, és ugye hát akkor visszafoglalta akkor megalakult spanyol állam, azért ezt is érdemes mondogatni, tehát hogy Spanyolországról azért mondjuk a 16. század előtt nagyon nem beszélhetünk, mert...
Így van, spanyol államok vannak.
Aragónia és Kasztília volt az, amelyik így egyesítve erejét ki tudta szorítani az akkori muzulmán mórnak nevezett hatalmat Európából. Egyébként ugye Poitiersig is eljutottak, hát ez egy teljesen más történet, tehát a mai Franciaország közepén. Nem sok híja volt akkor, hogy mondjuk már akkor megszállják a muzulmánok fél Európát, de ez egy másik történet, ebbe bele sem menjünk. Még egy mondat, én úgy emlékszem, hogy akkor mondták ki először a Poitiersi csatánál az Európa szót, hogy az európaiak szálltak szembe a muzulmánokkal, mintha olvastam volna ilyet, de most tényleg nem menjünk ebbe az irányba, hanem folytassuk inkább azt, hogy és miért lett brit ez a 6 négyzetkilométernyi szikla, hiszen az korabeli Spanyolország, hát ugye hát a világ egyik legnagyobb hatalma volt. Hogy tudta a feltörekvő, persze a másik nagy hatalmi tényezővé váló Nagy-Britannia egyszerűen megkaparintani ezt a területet, és miért kellett neki?
Ez egy nagyon érdekes dolog. A gibraltári himnusznak, vagy a gibraltári elmondata az a nulli expugnabili hosti, tehát soha nem foglalt el ellenség. Ez nagyon jól hangzik, de hát azért gondoljunk.
Akik függ, honnan nézzük.
Hát igen, Tarik akciójára gondoljunk, aztán azt, hogy utána a mórokat elűzték innen, aztán ugye jöttek a spanyolok, és hát valóban 1704-től már a brit uralom alá tartozik.
Tehát egy olyan 200 évig volt spanyol kézen körülbelül.
Rövid, történelmi léptékre mérve rövid idege, 1480-as évektől 1700-as évek elejéig. Igen. Hát ennek a háttere az egy világtörténeti jelentőségű esemény, amiként Magyarország történelmére is hatást gyakorolt. Ez ugye nem más, mint a spanyol örökösödési háború. Az 1700-tól 1714-ig tartott, ha nem csal az emlékezetem. És nyilván ennek az volt a tétje, hogy kikerüljön a spanyol trónra, ugye a spanyol hazugok kihalása után, aki egyébként jelentős mértékben hozzájárul sajnos a saját uralkodó családokon belüli belső házasságok sora, ami mindenféle fizikai és szellemi problémákat okozott.
Habsburg, hajak, vagy hogy áll, vagy micsoda.
Igen, és de az még hagyjam, hanem hát itt nagyon-nagyon tragikus emberi sorsokról beszélünk sajnos a belházasságok nyomán, ami egyébként rögtön hozzáteszem, hogy talán picit meglepő módon még a 19. században is gyakori volt, hát például Erzsébet királynének a szülei, ha jól emlékszem, elsőfokú unokatestvérek voltak, ő Ferenc Józsefnek volt az unokatestvére, a három lánya közül az első sajnos Szófia, Zsófia nagyon fiatalon 2 évesen meghalt, de a két másik lánya közül az egyik egy Habsburghoz, a másik egy Wittelsbachhoz ment feleségül.
Hát szintén rokonok.
Igen, tehát már a 19. század második felében vagyunk.
És még mindig.
Vagy például Tisza István miniszterelnök is a saját elsőfokú unokatestvérét vette feleségül, tehát még a főnemességben is előfordult ez. Na most ez igazából csak az oka annak, hogy miről volt szó. Itt ugye a nagyhatalmak egymásnak feszültek, hogy kiörökölje meg a spanyol trónt, és hát tudjuk, hogy a mai napig ugye a Bourbon uralkodó család van itt. Van egy, ami azt mondhatja,
hogy francia befolyás.
Abszolút mérték, hogy Franciaország tudta leginkább érvényesíteni a karatát. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon érdekes anekdota, amit így megemlítenék. Ennek a lényege, hogy, és hozzáteszem anekdota, tehát itt a történeti hűséget ne kérjük számon teljes egészébe, de van egy olasz mondás, sinum ne vero bent trovato, ha nem is igaz, de jellemző, tehát nem véletlenül, hogy elterjedt. Nem volt így fontos, de jól jellemzi a helyzetet. Szóval a dolog lényege, hogy úgy abban sikerült megállapodni, hogy a francia uralkodóház adja a spanyol királyt, de nem lehet azonos a spanyol király a francia király személyével. Tehát nem fordulhat elő personál unió. És akkor 14. Lajos értelemszerűen nem lehetett Spanyolország királya, a napkirály. Nyilván a fia, a Dauphin sem, mert hogy ő fogja örökölni a trónt, tehát akkor az unokája, és akkor általában a Dauphin azt találta mondani, hogy ez az igazságtalan világ, az apám király, a fiam király, csak én nem vagyok az. Hozzáteszem, 14. Lajos túlélte a fiát.
Tehát... Hát még az unokáját is.
Igen, szóval ez egy érdekes történeti dolog, de nem is ez az érdekes számunkra, hanem az, hogy ez a hatalmas esemény, ami a magyar történelmet pedig oly módon befolyásolta, hogy a hogy a Habsburg-Dunai Birodalom legfontosabb hadvezére és katonái nem itt harcoltak a Rákóczi-féle mozgalom idején 1703 és 11 között, hanem a sokkal fontosabb spanyol fronton, ami azt jelenti, hogy például Savoyai Jenő nem harcolt Rákóczi Ferenc ellen, de nem azért, mert bármiféle szimpátiával viseltetett volna iránta, hanem akkor éppen máshol volt dolga. Aztán majd, amikor véget ér ez az egész mozgalom, akkor történik meg az, hogy Savoyai Jenő ismét Magyarországon harcol, és kulcs szerepe van Temesvár felszabadításában. De ez csak egy ilyen kis magyar vetület. Visszatérve Gibraltára, a következő a helyzet, hogy hát az angolok pontosan fel tudták mérni ennek a tengerszorosnak a jelentőségét. És így történt, hogy egész egyszerűen elfoglalták, és amikor az utrechti békét megkötik 1713-ban, az angol külpolitikának, az angol diplomáciának van annyi lobby ereje, hogy kiharcolja, hogy ez bizony náluk maradjon. Ez nyilván spanyol földön nem maradott osztatlan sikert, ez teljesen nyilvánvaló, de hát, ahogy említettem, Anglia az akkor nagy hatalom volt, és érvényesíteni tudta az akaratát. Ugye egy nagyon bonyolult, nagyon hosszú háború lezárásához közeledünk, a háborúknak az a tulajdonsága, túl azon, hogy borzasztó, hogy emberek életét veszik el fizikai erőszakkal, hogy egy idő után minden birodalmat kifárasztanak. Tehát megnyerhet valaki egy háborút, de iszonyatos veszteségek árán. És amikor közeledünk valaminek a lezárásához, akkor ha az az elsődleges cél, hogy érjen véget ez az iszonyat, a gyilkosságokkal terhes háborús időszak, akkor könnyebben lehet engedni, hogy most már a legfontosabb cél, hogy legyen vége. Ez is belejátszhatott ebbe, de kétségtelen tény, hogy innentől kezdve brit uralom alá kerül Gibraltár, és
a mai napig nem változott. Egy kínai bölcselet szerint a háborút akkor kell megnyerni, amikor még ki se tört.
Hát bár így lett volna a világban mindig, és valóban ez egy nagyon érdekes gondolat, ugye sokat kárhoztatják ma az Európai Uniót, én hadd vegyem annyiban a védelmembe minden hibája mellett, hogy az egyik legfontosabb életrehívója az volt, hogy a második világháború tapasztalata arra intett mindenkit, hogy ne háborúban döntsük el a vitáinkat, hanem üljünk le, beszéljük meg, vitatkozzunk, veszekedjünk, nem kell egymást szeretni, de beszéljük meg, mert egy háborúnak csak vesztesei vannak. Ez egy nagyon fontos gondolat, amit Európában nagyjából azóta sikerült érvényesíteni, sajnos most már vannak töréspontok, igaz nem az Európai Unión belül, de a régi időben ez nem feltétlenül így fordult elő, hanem hát az, amiről beszéltünk, ugye az ágyukra szoktak néha felírni latin, hogy ultima ratio regis, vagy közismert mondást idézve, az ugye az, hogy a háború a diplomácia folytatása csak más eszközökkel.
És egy kérdés, hogy ha már ugye a földrajzzal kezdtük, hogy nem a legdéli pontja ez ott Európának, tehát ott tőle kicsit nyugatra, ott van Tarifa városa, az a legdélebbi pont. Akkor miért pont Gibraltár lett ez a kulcspozíció, hiszen hogyha az Atlanti óceán felől jön valaki, akkor Tarifából hamarabb látják meg például.
Meglátják, de Gibraltárnál jön be. Tehát itt a szoros, ezt ne felejtsük, ez egy gyakorlati dolog.
Ez néhány kilométerre van egymástól ez a két pont.
Viszont Gibraltári szikláról nagyon szépen be lehet látni mindent.
Egyébként ott egy hatalmas ágyú a mai napig is emlékeztetve.
És itt a kulcs. Tehát, hogyha valaki úgy akar átmenni, hogy én azt nem akarom, és én urolom Gibraltárt, akkor különféle eszközökkel tudom rávenni, hogy ne tegye. Figyelmeztetem, szólok neki, szembe küldök vele hajókat, meg hát lőhetem a szikláról. És amióta van ágyú, már pedig az van, most már akkor már, mire brit uralom alá kerül Gibraltár, már évszázadok óta használnak seregbontó meg egyéb ágyukat. Hát bizony innentől kezdve ez a szikla arra is alkalmas, hogyha kell fegyverrel ellenőrizzek mindent itt. Én egy picit visszautalnék Isztambulra vagy Konstantinápolyra. Amikor elfoglalják Konstantinápolyt, akkor az egyik legfontosabb feladat volt az Oszmán Birodalom annak idején. Akkor egyik legfontosabb feladat
1453-ban az
így van, pontosan.
Ami szintén megváltoztatta a világtörténetet.
Hát elég alaposan, és ugye mai napig szokták emlegetni, hogy egy Orbán nevű magyar ágyú öntőmester ágyúi játszottak szerepet a hatalmas bizánci falak megbontásában. De hogy ahhoz az is kellett, hogy az aranyszar öblöt lezáró hatalmas láncot át lehessen törni, mert óriási hatalmas láncot veszítettek ki, ami azt jelentett, hogy egyetlen hajó sem tud átmenni. Ez nem volt szokatlan ez a technika abban az időben, a láz darabjai Isztambulban múzeumban mai napig megtekinthetőek. Itt Gibraltárban nem ez volt a módszertan, meg hát azért előrébb is vagyunk időben nyilván.
Hát ott azért kisebb időben. Volt, 13 kilométernél kisebb volt ott a távolság.
Jóval kisebb.
És hát itt azért láncot nehezen lehetett volna
fölhúzni. Meg se kísérelték, meg ez nem az a kor. Tehát ugye a 15. század technológiája az teljesen más, mint mondjuk a 18. század eleje. De minden esetre innentől kezdve az egyik legfontosabb tengerszorost a britek ellenőrizni tudták és tudják.
mi történt azóta, és például, ha már itt tényleg az apropója a műsorunknak, hogy ez a szeptember 10-i ünnep és a népszavazás, hogy miért ragaszkodik például a gibraltári lakosság Nagy-Britanniához, hiszen azért a úgy mondjam, a földrajzi normalitás azt mondaná, hogy hát ez mégiscsak Spanyolországnak a szerves része, egy valóban egy ilyen kis 6 négyzetkilométernyi kis kiugró félsziget. Tehát ha ránézi az ember, akkor azt mondaná, hogy hát ez joggal Spanyolországhoz kellene, hogy tartozzon.
Igen, meg ma már talán akármennyire fontos is egy ilyen tengerszoros ellenőrzése, nyilván a 21. században ez nem ugyanaz a szerep, amikor mondjuk repülőkkel is lehet szállítani dolgokat, mint korábban. Azért megnézzük ezt a területet, láthatjuk, hogy több ilyen enklávé, exklávé, ilyesmi található itt, gondoljunk Ceutára mindjárt, ugye, ami hát ugye afrikai területen van.
Az ellenoldal.
Így van, az meg a spanyolokhoz tartozik, miközben ugye a Gibraltár meg a britekhez, és hát Ceuta, amit csak nem is egyedülálló, mert picit elmegyünk mellé, akkor ott van Melilla, ami szintén egy spanyol felségterület, sőt Ceuta még portugál felségterület is volt egy időben, tőlük szerezték meg a spanyolok. Tehát alapvetően több ilyen furcsának ható, ilyen kis kiszögellés-beszögellés található itt.
Hát például Kaliningrád, hogy most teljesen hát, aktuálisak legyünk.
Így van.
Ami tehát azért nem az szomszédos Oroszországgal, de mi is oda tartozik.
De oda tartozik, pontosan, és hát van több ilyen. Sőt, ugye Afrikában vannak olyan országok, talán Szváziföld meg Lesotho, amit ugye egy másik állam övez minden oldalról, tehát az keretezi.
A Szváziföldnek talán van egy icipici kis mozambiki határa.
Nem tudom pontosan, nem akarok butaságot mondani, de van ilyen országot.
Igen, benne van.
De és az egésznek a lényege pedig a következő, hogy hát miért van ez így? Nyilván annak idején stratégiai, katonai megfontolások szerepet játszottak abban, hogy ezekhez a területekhez ragaszkodjanak. Nézzük a spanyolokat, miért ragaszkodnak Ceutához, mert legalább a másik oldalról ellenőrizni tudják. Teljesen érthető ilyen értelemben, hogy miért. Nyilván hozzátartozik ehhez az is, hogyha valaki egy területet megszerez, akkor félő, hogyha arról lemond, akkor ezzel elindít a precedenst. És akkor most mondanám legfontosabbat. Vannak kialakult határok, szanaszét Európában, mindenhol máshol a világon. Ezek a határok nagyon sokszor nem igazságosak, mert nagyhatalmi szempontok alatt.
Nézzünk csak a Kárpát-medencére.
Például a kokáért, így van. Viszont a helyzet a következő. A tapasztalat az, hogy igazságos határt igazából nem lehet meghúzni, mert annak úgyis lesz valaki vesztese. Tehát olyan értelemben mondom, hogy mondjuk egy Közép-Kelet-Európa, ez iskola példa erre, ahol nagyon-nagyon hosszú évszázadok óta vegyes lakosságú terület van. Ha én nemzetállamot akarok teremteni, az nem fog menni, legfeljebb úgy, hogy valami másik kisebbségnek a rovására nagyon-nagyon csúnya dolgot kell tennem. Hiszen hogyan tudom etnikailag tisztává tenni a számomra kedves területet, vagy asszimilálok baráti vagy erőszakos eszközökkel, vagy elűzöm az ott élő kisebbségeket, vagy megölöm őket. Nyilván normális ember számára egyik se járható út ma már a 21. században. Na de, a határokat meghúzták többször is, első világháború, második világháború, és egyébként sikerült arra a megegyezésre jutni, hogy akár igazságos, akár nem, ne tologassuk tovább a határokat, mert a szükségszerűen háborúba torkollik, a háború pedig az mindenkinek rossz. Tehát inkább fogadjuk el a fennálló status quo-t minden hátrányával együtt, és azon belül igyekezzünk a kisebbségek jogait biztosítani, semmint, hogy elkezdünk határokat tologatni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy mondjuk, ha itt is fölmerül le, hogy jó, adjuk vissza spanyoloknak Gibraltárt.
Hát volt róla népszavazás.
Na de ez mivel jár? Ez azzal járna, és itt jön be az a dolog, hogyha az ember nem egy, vagy két, vagy három lépésbe gondolkodik, hogy tegyük föl, hogy ez a népszavazás azzal ért volna véget, és a népfelség elvét érvényesítették nyilván a népszavazásnál, tehát vállalták a kockázatát a britek, hogy igen, akkor most ezt el fogja veszíteni. Ez azzal jár, hogyha megtörténik egy ilyen, és valahol módosul a határ, akkor 3-4-5-10 újabb területen emeli föl valaki a kezét, hogy akkor mi is. Tehát a dominó elv alapján egy ilyen változtatás az elindulhatna egy olyan folyamatot, ami most szélsőséges esetben akár egy harmadik világháborúba torkolhat. Mert hiszen joggal mondja egy másik területet, de akkor én is.
Mondjuk például a Ceutaiak.
Hát például a kokáért. Így van. Magyarán fogalmazva, a status quo fenntartása nem erőszakkal, hanem elfogadható módon az valószínűleg mindenkinek jobb, mint hogyha elindulunk másik irányba.
Hát de honnan nézzük a status quo, tehát, hogy mit tekintünk annak? Hát visszamehetünk Heraklészig, és akkor...
Vissza, és akkor ide jutunk el oda megint, hogy jó, ha elkezdünk azzal játszani, hogy mindent rendezzünk vissza, melyik korszakra rendezünk?
Na ez a kérdés.
Akkor a új korra?
Vagy tehát itt mindig az aktuális erő dönt arról, hogy éppen most az mit tekint kiindulási alapnak.
Stimmel, viszont ezt lehet feloldani azzal, hogy fogadjuk el azt, ami most van. És ne arra építsünk, ami régen volt, mert akkor az egyik fel fogja emelni a kezét, hogy na de 1480-ban az enyém volt, a másik, na de 1704-ben az enyém volt, na de 711-ben az enyém volt. Tehát alapvetően a kialakult dolgokat azért szerencsés elfogadni, megadva a tiszteletet a múltbeli sérelmeket elszenvedőknek, meg lehetőség szerint elégtétel szolgálni, mert ha ez nem történik meg, akkor az újabb konfliktusok meleg ágya lesz még hozzá. Láthatjuk, hogy a világ most nem feltétlenül jó irányba tart. Ugyanakkor nyilván nem lehet elvitatni egy ilyen terület lakosságától a véleménynyilvánítás jogát, és nem is szabad elvitatni. Hát ez a bizonyos szavazás erre egy iskola példa. Na most akkor nézzük meg Gibraltár lakosságát. Most van körülbelül 30-35 ezer lakosa. Körülbelül. Kikből tevődik ez össze?
Hát ez elég vegyes, de nagy részt inkább spanyol, én azt olvastam.
Hát igen. Tehát spanyol, portugál...
És jártam arra, és elég sok spanyol szót hallani.
Marokkói, van zsidó származású lakosok, vannak természetesen britek is, és nyilván minden más nációnak a tagja is megtalálható, akár csak hát töredékes létszámba. És hát a tapasztalat az, hogy ők alapvetően jól érzik így magukat. Na, ez egyik legfontosabb dolog. Ha tehát én brit alattvalónak minősülök ott Gibraltárba, de szabadon használhatom a nyelvemet, jöhetek, mehetek, akkor nekem nem érdekem, hogy elkezdjék a határt a fejem fölött tologatni, mert abból konfliktus lesz, akkor meg lehet, hogy el kell innen költöznöm, lehet, hogy ide valaki belő egyet. Magyarán fogalmazva, amikor én azt gondolom, amikor ez a szavazás megszületett, hogy elfogadták a, egyébként akkor már nagyon hosszú ide létező státuszkvót, tehát ne felejtsük el 1700-as évek elejétől létező státuszkvót, az nem csak arról szólt, hogy ragaszkodni akarunk a brit dolgokhoz, hanem arról is szólt, hogy nem akarunk konfliktust. Hogy nem akarunk háborút, nem akarunk vitát, nem akarunk politikai összezördülést a fejünk fölött, mert abból nem fogunk jól kijönni. Mi itt a kis Gibraltár lakosai, akár spanyol az anyanyelvem, akár marokkói, teljesen mindennek nincsen jelentősége, ez egy másodlagos szempont. Tegyük rögtön hozzá azt is, hogy nyilván az is szerepet játszhatott ebbe, hogy még a 20. században is fölmerültek velük kapcsolatban a háborús gondolatok. A második világháború idején, azért ne felejtsük el, hát ugye Anglia hadviselő fél.
A Spanyolország ügyesen kimaradt.
Na, és itt van a lényeg. Szóval ugye a Caudillo, ugye Franco tábornok, aki azért a széljobbos diktátorok közé tartozott, hasonlóan, mint a Duce vagy a Führer, ő ügyesen kivonta Spanyolországot a háborúból. Ugyanakkor azonban, mivel ő semleges terület volt, ez bizonyos értelemben, hát biztosítani tudta azt is, hogy azért Spanyolország részéről ne érje inzultus Gibraltárt. Viszont Adolf Hitler ezt nem feltétlenül úgy látta, tervezett egy úgynevezett...
Ott volt a hónaljában az ellenség.
Hát hogy a francban, és ugye ez egy kulcspozícióba. Ráadásul Franco az neki idézőjelben a cimborája volt, de itt mégsem állt mellé, ami nyilván zavarta. És ezen a ponton terveztek meg egy, ha jól emlékszem, Félix hadművelet nevű tervet, aminek a lényeg az volt, hogyha valamilyen módon sikerül Francót rávenni, hogy lépjen be a háborúba, akkor hogyan lehet majd Gibraltárt elkapni. Na de Franco azt nem tette meg. Ennek köszönhetően aztán ugye a haláláig hatalomban maradhatott, tehát tovább tudta vinni a saját uralmát.
És érdekes módon egy királyság jött létre a halálával.
És azzal a sajátos helyzettel, hogy ez a királyság egy jóval demokratikusabb állam, mint a Frankónak a köztársasága volt, de ez egy más kérdés. Viszont, amit ugye láthatunk, az, hogy felmerült-e fenyegetés a második világégés idején, hogy valami baj lesz. A népszavazás nem volt olyan messze a második világháborútól. Tehát talán ennek a fenyegetésnek az emléke is hatást gyakorolhatott. Igazából nehéz megmondani, de még egy dolgot nem felejtsünk el. Persze vissza lehet menni, hogy 1704 előtt ez nem brit uralom volt. Na de hány ember él 1704 előttről 1967-be? Egy se. Tehát nemzedékek óta mindenki abban nőtt föl, hogy ez a hatalom regnál itt, és igazából ez nem árt nekünk. Tehát ne felejtsük, hogy egy elég laza függőségben van ugye Nagy-Britanniától vagy Angliától Gibraltár. Hogy szokták mondani, hogy az osztrák-magyar monarchia kapcsán szokták emlegetni, hogy a hadügy, a külügy és az ezekre vonatkozó pénzügy voltak az úgynevezett közös ügyek. De igazából itt is ez a helyzet. Van Gibraltárnak, most hülyeséget fogok mondani elsőre, labdarúgó válogatottja.
Van, sőt, saját pénze is.
Saját pénze is van. Tehát magyarán fogalmazva, igen, a brit nemzetközösség tagja, de ez, hogy a tagja az nem azt jelenti, hogy Londonból diktálnak mindent, hanem hagyják őket a maguk útját járni. Ebből következik aztán az, hogy nem gondolnám, hogy bárkinek elemi érdeke lenne helybe, hogy elindítson egy szeparatista mozgalmat, vagy egy csatlakozási mozgalmat. Megint csak mondom, a minden megszokott, nyugodt élet, az életvitel minden megszokott nyugodt részletének a felborulásával járna, miért kockáztatnák ezt?
Hát akkor eljutottunk a napjaink Gibraltárjának valóságáig, akkor Katona Csaba történészt, műsorunk vendégét arra kérem, hogy beszéljen arról, hogy ma hogy néz ki, hogy működik Gibraltár, és mondjuk meddig tartható fenn ez a helyzet, mert például ugye Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból.
Ez okozott is gondot arra felé.
De Gibraltár mégis tagja maradt a Schengeni övezetnek.
Így van, ez a lényeges dolog, mert...
Milyen ügyes manőverezés lehet.
Ha nem így történik, akkor...
Vámszabad területről beszélünk.
Pontosan, ha nem így történik, tehát hogyha Schengent nem őrzik meg, és nyilván ez mindenkinek érdeke volt, hát akkor Gibraltár olyan szinten szigetelődik el, hogy az leírhatatlan. Így meg nem. Tehát így része maradt ott folyó gazdasági, kereskedelmi, stb. Turisztikai életnek. Miről szól ma Gibraltár? Nyilván, ha lenne, és ne adja Isten, hogy legyen valamilyen háborús konfliktus, ennek megint lehetne szerepe.
Hát a Falkland háborúban ugye nagyon fontos szerepe
pontosan
volt.
Pontosan erről van szó, tehát nyilván ezért is fontos.
Állomáshozik ott brit oldalról. Katonaság most?
Van legjobb tudomásom szerint, de hát ez nyilván nem arról szól, hogy ott a helyieket, vagy akár a szomszéd államokat megfenyítse, de azért ne felejtsd, katonai szempontból is fontos hely. A másik dolog ugye, hogy például mi Gibraltár fővárosa?
Hát maga Gibraltár. South District.
Igen. Tehát, hogy igazából nehéz megkülönböztetni Gibraltár városát.
Néhány utcából áll az egész tulajdonképpen.
Erről szó.
Összefoglalom.
Tehát úgy tetszik, Gibraltár állam, fővárosa, Gibraltár város, de az ugyanaz, tehát alig-alig lehet megkülönböztetni egymástól. Mi a mai szerepe? Egyébként mert például az, hogy rengeteg turista megy oda.
Magas a GDP.
Így van, pontosan. Tehát,
ezért is szavaztak Nagy-Britanniára.
Hát, hogy a fenében?
Amit említettél, a nyugalom.
Szóval miért szavazott volna most függetlenül attól spanyol az anyanyelv, vagy portugál, vagy arab, egy ott élő lakos, aki kényelmes, nyugodt életet él, biztonságban érzi magát, komoly jövedelemre tud szert tenni, a legnagyobb bosszúsága az, hogy sok turista hangosan cseveg az utcán, na, de az meg ott hagyja a pénzét. Következésképpen hízlalja mind Gibraltár, mind pedig a Nagy-Britannia bevételeit áttételesen. Hát most ki a fene szavazna józan észre arra, hogy akkor tologassuk odébb a határokat, és legyen itt valami konfliktus, meg feszültség. Nyilván ezt nem teszik meg. Úgyhogy ma igazából Gibraltár részben, mint természeti látványosság csalogatja oda a turistákat, hiszen ugye gyönyörű kilátással találkozhatunk. Nyilván benne van a hely szelleme, a géniusz Loci is olyan értelemben, hogy hát Héraklész oszlopai, meg minden ez a vetület, amiről már korábban beszéltünk, meg valószínűleg az is benne van, egy európai ember életében egyszer azért el akar oda menni, hogy láthassa ezt a...
Jártál ott?
Nem, soha. Én az Ibériai félszigeten még soha nem jártam, és nyilván ezt nem is akarom úgy befejezni az életemet, hogy ez így van. Tenerifére eljutottam, idézőjelben bejártam a spanyol területen.
Akkor túlrepültél.
De igen, de pontosan ez a lényeg benne. Illetve hát van még ott nekem egy bokais listás helyem, ez pedig Európa legnyugati pontja, Cabo da Roca, ami ugye már Portugália.
Hát ez egy kalanddal leszállsz Cádizban, autót bérelsz és bejárod ezt a
pontosan.
Vidéket.
Nekem nagyapám járt ott, 1906-ban született nagypapám, és a mai napig ott lóg a lakásfalán a szertifikét, hogy kérem.
1906-ban született a nagypapám?
Így van.
Azt a mindenit.
És 1998-ig élt, úgyhogy volt része a magyar történelembe.
Hát akkor tényleg érdemes, gondolom sokat beszélgettél vele, hogy ezt a pályát választottad.
Élete utolsó 2-3 hónapja kivételével szellemileg, fizikailag nagyon jó állapotban volt, tehát 90 évesen még utazgatott Európában, sőt még a fölött is, és hát 1913-ban került először házi fogságba, 1919-ben 13 évesen. Édesapja volt a Esztergomi Nemzeti Tanács elnöke, és hát 19-ben a dicsőséges 133 nap alatt úgy ítélték meg, hogy az egész család házi fogságba került, de hát aztán
kiutott. Szerencséjük volt, hogy nem akasztották fel őket.
Megúzták valóban. Hát aztán meg végigcsinálta a világháborút, akkor utána rendőrfelügyelet, Komárom, Csillagerőd, 52-ben kitelepítették, 56-ban gondolta, jó ötlet a forradalom, tévedett, szóval tényleg kijutott neki.
Na hát akkor Gibraltáron azért ekkora kalandokban nem részesült
hát nem,
volna, hogyha ott élt volna. De hát ha már Gibraltár, akkor a majmokat nem lehet, hogy kihagyjuk.
Lehetetlen.
Mi a majmoknak a története?
A jó Isten tudja, hogy telepettek oda, vagy legalábbis én nem tudom, de egyet tudok, hogy rendkívüli szabadságot élveznek itt a sziklán. És ez a populáció, ez nagyon sajátos módon valószínűleg azért növekedett meg ennyire, mert a turisták imádják őket. Tehát Gibraltárban úgy fotózkodni, vagy videót csinálni, hogy ott van a majom a hátam mögött, az már hozzátartozik ahhoz, hogy jártam Gibraltárba, és velük is találkoztam. Viszont természetesen ilyenkor ezek a majmoskák kapnak jutalom a falatot. Ebből következik az, hogy felfedezték nyilván, mert a majom se buta, hogy itt viszonylag könnyen lehet enni, inni, meg ehhez hasonló dolgokat tenni. Nem bántják őket, ez nagyon fontos dolog. Következésképpen nagy valószínűséggel egyebek mellett azért szaporodtak el ennyire, és azért koncentrálódik ide ez a népesség, mert pontosan lehet tudni, hogy ők is a gyengébb ellenállás felé haladnak. Van olyan turista, akit roppant módon idegesítenek, ezt tegyük rögtön hozzá, mert ő nézelődni, szemlélődni akar, és akkor megjelenik a majom, de nem egy, hanem több, és elkezd minden létező dolgot kéregetni tőle, ez a jobb eset, rosszabb esetben fizikailag is kifejezi az igényeit. Na, abból azért már voltak
problémák. Megtámadják a turisták.
Konkrétan igen, de erre mondjuk a sirályok is képesek, tegyük rögtön hozzá, nem kell ez majomnak lenni.
És az asztalról fölkapják a tengerparton.
De mint a sic, és aki látott már tengeri sirályt, az pontosan tudja, hogy az nem akkora, mint a mi dunai sirályaink, hanem mintha egy ilyen kisebb tyúk érkezne meg szárnyalva. Úgyhogy Gibraltárnak ma már úgymond a gibraltáriságához hozzátartozik valóban nagyon sok minden mellett ez a majomcsapat is.
Hát és ugye az egy újabb legenda, hogyha majd Héraklésznél is hasonló mitoszokról beszéltünk, hogy ugye addig maradt fenn a brit uralom Gibraltáron, amíg ott élnek a majmok.
Így van, ez, és ugye nagyon úgy néz ki, hogy a majmok nem akarnak onnan elmenni. Tehát ez egy ilyen modernkori városi legenda, de hadd mondjak egy hasonlót egyébként, hogy a kis tréfával övezve, vagy ötvözve, hogyan lehet legendákat gyártani ma is, ott van a révész meg a halász szobra Balatonfüreden, és azt szokták mesélni, hogy egy ifjú hölgy Balatonfüreden nyaral, és semmilyen szerelmi kalandban nem keveredik nyáron, akkor a révész tiszteletei eléül megemeli a kalapját, és honnan lehet tudni, hogy az örök valóság és nem valami mendemonda, onnan, hogy a révész még soha nem emelte meg a kalapját.
Hát ez majmokkal is akkor hasonlóan vannak, tehát ezek ott maradnak. Most már az idők végezetéig, és
hosszú távra terveznek.
Szórakoztatják a turistákat.
Így van, és azt gondolom, hogy nyilván lehet bosszantó, én nem jártam ott, nem volt konfliktusom a majmokkal, remélem nem is lesz, ha egyszer eljutok oda, de ma már ez is hozzátartozik.
Kedves hallgatóink, akkor tehát annyit tudunk, hogy Katona Csaba még el fog menni Gibraltárba a terveik szerint, aki teheti, menjen el, mert nagyon érdekes egy világ, és egy fél nap alatt, egy nap alatt is be lehet járni, úgyhogy nem kell hosszú időt rászánni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, Gibraltárról beszélgettünk, hiszen 1967 óta szeptember 10-én van az a népszavazási emléknap, amikor kifejezte ez az ország, ez a város a Nagy-Britanniához való hűségét. Most Werner Nagy Eszter és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégéken a önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.